24. fejezet. Collins Harris 52 esztendős volt, apró, csinos, sovány emberke volt, megjelenésében és modorában olyan lágy és jó lelkű, hogy ami kisugárzott belőle, az már szinte határos volt a lányossággal. Vasárnapi iskolai tanító, lány szemináriumi igazgató vagy egy emberbaráti társulat elnöke lehetett volna. Arca fehér és rózsás volt, keze olyan puha, mint a lányái, testsúlya alig volt több 50 kilónál. Sőt, mi több. Félt a feleségétől. Félt a rendőrtől, és a betörőktől való állandó félelemben töltötte az életét. Az egyetlen dolog, amitől nem félt, az bármilyen vad fajtához tartozó állat volt, mint a tigris, az oroszlán, a leopárd vagy jaguár. Értette a mesterségét. Egy szál seprű nyéllel meg tudta fékezni a legbőszebb oroszlánt, mégpedig nem a ketrecen kívülről, hanem bent a ketrecben lelakatolt ajtó mögött. Mert értette a mesterségét, és jól megtanulta az elődjétől, az apjától, aki még nála is kisebb ember volt, és még nála is jobban félt mindentől, az állatokat kivéve. Ez az atya, Collins Noel, igen ismert állatszelidítő volt Angliában, mielőtt Amerikába vándorolt ki. Amerikában folytatta a hírnevét, és lerakta Cédrus vadonban a nagy állatidomító iskola alapjait, amelyet utána fia kifejlesztett és teljesen felépített. Apja alapjain olyan jól épített Collins Harris, hogy ez a hely a mintaszerű higiénia és jó bánásmód hírében állott. Gyakran voltak vendégei, akik mindig annak a kedves és ragyogó légkörnek az elragadtatásával telten távoztak, amely ezt a helyet átitatta. Azonban magát, az idomítás mindennapi munkáját sohasem volt szabad látniuk. A vezetőség alkalmilag előadásokat is rendezett tiszteletükre, és kész mutatványokból, amelyek csak növelték az iskoláról való gyönyörűséges és kellemes ittlétüket. De az újonc állatok oktatását, ha látták volna, a dolog másként ütött volna ki. A vendégek talán még fel is lázadtak volna. Így azonban a hely egyszerűen állatkert volt, nem több, és hozzá még nagyon nagy is, mert azokon az állatokon kívül, amiket Collins maga vásárolt, kitanított és eladott, a vállalkozás nagy részét lefoglalta az, hogy olyan tulajdonosok, akiknek éppen nem volt szerződésük, vagy akik most szervezték a társulatot, ide adták az idomított állatot, vagy állatok egész társulatát teljes ellátásra. Collins ki tudott elégíteni minden igényt, egértől és patkánytól, tevéig és elefántig, sőt, alkalmilag orszarúig, vagy egy pár vízilóig is. Mikor a Circling fivérek három köröndös nagy cirkusza egy kemény télen a végrehajtó kezére került, ő táplálta az állatseregletet és a lovakat. Három hónap alatt 15 ezer dollárt keresett tisztán. Sőt, az árverés napjára kölcsönökkel terhelte meg az egész vagyonát, megvette az idomított lovakat és pónikat, a zsiráfcsordát és a tudós elefántot, és egy fél esztendő alatt eladta valamennyit, kivéve azt az egy pónit, amely bukfencet tudott vetni a levegőben. Az eladással másik 15 ezer dollárt keresett. Ami a műugró pónit illeti, azt pár hónap múlva 2000 dollár tiszta nyerességgel adta tovább. Collins Harris életének a Circling fivéreke csődje volt a legjelentősebb anyagi ténye, de azért a telepének állandó tiszta jövedelme sem volt jelentéktelen, azon felül mindig megosztotta a jövedelmet azokkal a tulajdonosokkal, akiknek állatait télen ő közvetítette zárt hippodromok előadásaira, és többnyire akkor is benne volt a tulajdonos jövedelmében, ha az állatokat filmtársaságoknak adta bérbe. A szakma emberei országszerte elismerték róla, hogy a szakmának nem csak leggazdagabb embere, hanem ő az állatszelidítők királya is, ő a legkülönbb ember a talpán, aki valaha ketrecbe betette a lábát. És azok, akik a ketrecen belül látták dolgozni, megegyeztek abban, hogy nincs lelke. Viszont a felesége és a gyerekei, és akik közvetlen közelében éltek, másképpen vélekedtek róla. Mivel sohasem látták munkában, meg voltak győződve róla, hogy nála lágyabb szívű, érzelmesebb ember nem született a világra. A hangja halk volt és kellemes, a gesztusai finomak, nézetei az életről, világról, vallásról és politikáról a legszelidebbek. Egyetlen gyengét szótól elolvadt. Egyetlen kifogásnak beugrott, minden helyi jótékony célra adakozott, és egy hétig mélyen le volt sújtva, amikor a Titanic elsüllyedt. És mégis csak őt ismerték el az állatszakma emberei, az ő világuk legjobb idegű, sőt, legidegtelenebb emberének. És mégis a legjobban a világon attól félt, hogy magas, testes felesége ebédnél a fejére borítja a forró tállevest. Mert az asszony mérgében kétszer meg is tette azt házas életük korábbi éveiben. És azon a félelmen felül, hogy az asszony megint megcsinálja azt, még őszintén és odaadóan szerette is, mint ahogy szerette a gyerekeit, mind a hetet, akiknek számára semmit sem talált túl jónak vagy túl drágának. Annyira szerette őket, hogy 4 fiát kezdettől fogva eltiltotta attól, hogy megnézzék, mikor dolgozik. Finomabb pályákra szánta őket. Jánost, a legidősebbet, aki a Yale Egyetemen tanult, arra szánta, hogy író legyen. Ez a fiú az egyetemi városban, New Havenben, saját automobilján szaladgált és úgy élt, mint a városban ismert autótulajdonoshoz illik. Harold és Frigyes Pennsylvániában tanultak, a Milliómos Fiúk Akadémiáján. Clarence, aki most Massachusettsben járt a középiskolába, még nem döntött, hogy orvos lesz-e vagy aviatikus. A 3 lány, 2 közülük iker, arra volt kiszemelve, hogy úri hölgyekké művelődjenek. Elsa éppen azon a ponton volt, hogy megkapja a Vassar oklevelet. Mária és Magdolna, az ikrek, most készültek a Vassar kurzusra az egyik legelőkelőbb és legdrágább nevelőintézetben. Mindez pénzbe került, amit Collins Harris nem vert ugyan a fogához, de ami erősen igénybe vette állatidomító iskolájának teljesítőképességét. Még keményebben kellett dolgoznia, ám bár a felesége, 4 fia és 3 lánya nem is álmodták, hogy egyáltalában dolgozik. Ők úgy képzelték, hogy Collins a felsőbséges bölcsesség erejénél fogva csupán felügyel a dolgokra. Roppantul meglepődtek volna, ha egyszer meglátják őt, amint doronggal a kezében püföl egyszerre 40 korcs kutyát a napi munka közben, amely izgatottá és gyorsá hevült. A munka jó részét el is végezték a segédei, de Collins Harris oktatta őket folyton, hogy mit csináljanak és hogyan csinálják, a fontosabb állatokkal pedig éppenséggel ő maga foglalkozott és megmutatta nekik, hogyan kell. A segédei szinte valamennyien középiskolai ifjak közül kerültek ki. Ő tapasztalt szemmel és kitűnő ösztönnel válogatta ki őket. A jelöltekben a becsület szó terhe alatti jó magaviseletet, az intelligenciát és a hidegséget kereste. Az ilyen jellem összeállítással természetszerűen kegyetlenség járt együtt. A fellobbanó vér, a nemes indulat, az érzelmesség olyan tulajdonságok voltak, amiket nem óhajtott az üzletében. Márpedig a Cédrus Vadon Állatiskola az első óra ütéstől az utolsó ostor csattanásig csak üzlet volt. Egy szóval Collins Harris végeredményben több kint és szenvedést okozott az állatoknak, mint a keresztény világ minden vivisekciós laboratóriumai együttvéve. Az állatoknak ebbe a poklába szállott talán Mihály, ám bár megérkezése vízszintes irányban történt 5600 kilométernyi utazás után, amit ugyanabban a ketrecben tett meg, amelybe Seattle-ben, az új Washington szállóban berakták. Az egész út alatt egyszer sem eresztették ki a ketrecből, a helyzetét piszok és nyomorúság jellemezte. Általános jó egészségének köszönhette, hogy amputált ujjának sebe a sima javulás útjára jutott. De csak ugyan ragadt a piszoktól és tele volt bolhával. Cédrus Vadon külső látszatra egyáltalán nem volt pokol. Bársonyos pázsitfoltok, kavicsos ösvények és kocsi utak, ápolt virágágyak sorakoztak azoknak az épületeknek alacsony soráig, amelyek részben fából, részben cementből készültek. Mihályt nem Collins Harris fogadta. Collins ebb pillanatban saját belső irodájában ült, íróasztalán Del Mar legutolsó táviratával és hosszú rendelkezést szerkesztett titkárja számára, amely szerint a titkár kérdezze végig a vasút társaságokat és a teherautó vállalatokat egy bizonyos kutya holléte felől, amelyet egy bizonyos nevezetű Del Mar rakott fel beketrecezve a vasútra és Cédrus Vadon felé irányította. Mihályt egy munkaköpenybe öltözött, szintelen szemű, 18 éves gyerkőc fogadta, aláírta az átvételi elismervényt, aztán a ketrecet bevitte egy lejtős padozatú cement szobába, amely kellemetlenül és vegyileg tiszta szagot terjesztett. A környezet érdekelte Mihály, de sehogyan sem tetszett neki a gyerkőc, aki felgyűrte az inge ujját, és nagy viaszos vászon kötényt kötött, mielőtt a ketrecet kinyitotta. Mihály kiugrott és tántorgott a lábain, amelyeken már napok óta nem járt. Ez a kétlábú isten nem volt számára érdekes. Rideg volt, mint a cementpadló, és rendszeres, mint egy gép. Ilyen modorban csinálta végig Mihály mosdatását, dörzsölését és fertőtlenítését. Mert Collins Harris az állatjai kezelésében kifogástalanul tudományos és antiszeptikus volt. Mihályt a gyerkőc tudományosan, szándékos gorombaság nélkül, de egyszer s mind a kedvesség vagy törődés leghalványabb nyoma nélkül most a tisztára. Mihály ezt persze nem értette. Ez volt a legtöbb, amit eddig tapasztalt. Hóhérokról és vesztőhelyekről nem volt fogalma. Erről a cement és vegyi szagú szobáról joggal hihette, hogy ez lesz a színhelye a legutolsó szenvedésnek, és a gyerkőc istenről, hogy ez fogja elküldeni abba a sötétségbe, amely mindenkit elnyelt, akit ő eddig ismert és szeretett. Amit pedig minden kétségen felül egész biztosan tudhatott, az annyi volt, hogy mindez ridegen, gyanús és borzalmasan különös. Tűrte a tarkóján a gyerkőc isten kezét, miután a nyakörve lekerült róla. De amikor az öntöző cső víz sugara fordult feléje, akkor tiltakozott és ellenkezett. A gyerkőc gépiesen szabályok szerint dolgozott, szorosabbra vette a fogást a Mihály nyakbőrén, egyszerűen felemelte a levegőbe és ez alatt a vizet irányította, sőt a csap forgatásával még erősebbé tette. Mihály rukkapált, majd megfúlt, végre tehetetlenül tátogott és krákogott. Ezután nem ellenkezett már többet. Jól megmosták, megdörzsölték és megsúrolták a vízsugárral, egy nagy kefével és sok karbolszappannal. A szappan habja fájdalmasan belement a szemébe és az órába. Mihály hangosan vonyított és rémesen tüszkölt. Gyanakodott ugyan, hogy minden következő pillanatban mi fog vele történni, de már látta, hogy a gyerkőc kedvesség vagy gorombaság dolgában teljesen közömbös. Tűrte tehát tovább rángatózás nélkül. Végre tiszta volt és felüdült. Betették egy nagyon kellemes és egészséges olba, ahol elaludt és egyelőre mindent elfelejtett. Ez a kórház volt, vagyis a megfigyelő osztály. Itt egy heti fogságot töltött. Ez alatt a hét alatt semmi ragályos betegség bacillusa nem fejlődött ki rajta, semmi sem történt vele, csak rendes, jó étel, tiszta ivóvíz és minden élő lényel való érintkezés teljes hiánya, kivéve a gyerkőc istent, aki úgy ügyelt fel rá, mint egy automata. Collins Harris-t még nem látta Mihály. Csak hallotta bizonyos távolságból a hangját, amely nem volt hangos, de nagyon parancsoló. Hogy ennek a hangnak a tulajdonosa igen magas isten, azt Mihály tudta a legelső hallásra. Csak egy igen magas isten, aki a rendes isteneknek fölötte van, lehetett ilyen parancsoló. Ebben a hangban akarat volt, és a parancsolás megszokottsága. Ezt bármely kutya éppen olyan gyorsan megállapította volna, mint Mihály. És bármely más kutya is megállapította volna, hogy a hang mögött, ebben az istenben nincsen sem szeretet, sem szeretetre méltóság, nincs benne semmi, ami felmelegíti, sem, amit imádni lehet.